Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Walt Disney, Oscar díjas amerikai rajzfilm rendező. Szerintem ezt a Disney urat nem kell senkinek bemutatni, mert mindenki ismeri a Disney rajzfilmeket. Persze a leghíresebb rajza mégiscsak a Mickey egér, ami angolul Mickey Mouse. De valahogy úgy esett, hogy amikor egy lengyel valaki főfedezte a Mickey egeret, na náhogy nem kérdezte meg, hogy mi a neve, ezért lengyelül úgy hívják a Mickey egeret, hogy Miska Mickey. Walt Disneyről a felnőtteknek és a gyerekeknek már csak annyit kell tudni, hogy amikor az amerikai katonák a II. Világháború végén letartóztatták és Amerikába vitték Werner von Braunt, aki a náci rakétákat tervezte, akkor az amerikaiak addig bénáztak a rakétákkal, hogy a végén szégyen szemre meg kellett kérni ezt a letartóztatott háborús, bűnös német ürgét, ezt a Werner urat, hogy csináljon már nekik egy rakétát, ami nem robban fő kilövés közbe.
Hát ettől most tisztára becsokiztam.
Igen ám, de mégis ciki volt, hogy ez egy ilyen náci háborús bűnös. Ezért megkérték, nagy figyelj, eldobod az agyi velődet, a Walt Disney urat, akit mindenki nagyon aranyosnak tartott a Mickey egér miatt, hogy haverkedjen már főtűnően egy kicsit ezzel a Wernerrel, hogy a Wernert is aranyosnak tartsák. A Walt meg erre bemutatta az amerikaiaknak a Wernert, hogy ő a rakétaember és a barátja, és milyen klassz fej.
No, ezen most megint becsokiztam.
Mi ebből a tanúság? Figyelmeztessétek a szüleiteket, hogyha a villanyszámlás a Mikulással együtt érkezik, akkor ott valami bűzlik.
Máshol más. Le kell szögeznem egy nagyon fontos dolgot, ami talán nem egyértelmű elsőre, de ha egy kicsit ide figyeltek, talán érthető lesz. Az elefántok nem tudnak síelni.
Fú, ez nagyon gáz.
Lehet, hogy ezen most megdöbbentetek, de tény. Egyrészt, mert nem lehet akkora sílécet kapni, ami elég a nagy lábokra. Ráadásul négy kéne elefántonként. Másrészt, sícipőt sem gyártanak ekkorákat. Esetleg, ha minden lábukra felszerelnének egy-egy nagy szánkót, akkor meg lehetne oldani, de akkor is borzasztó nehéz lenne őket megtanítani a síelésre. Mert például nem tudják használni a síbotot sem, és nagyon hülyén néznek ki rajtuk a sísapka meg a szemüveg. Pláne, hogy van még egy apróság, az elefántok főleg, de inkább kizárólag meleg helyeken élnek. Van még valami, ami egy kicsit nehezíti a folyamatot, hogy borzasztóan nehéz rájuk adni egy kezes-lábas anorákot, de csak azért, mert nehéz behúzni a cipzárt.
Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
Valójában nem. Tényleg nehéz. Az a helyzet, hogy egy pacák, akit Hannibálnak hívtak, és egyáltalán nem volt kannibál, nem hallgatta a zsebit.
Galambnak valaha merész álmai voltak, de mióta Waldorfos apuka lett, megtanult makramézni.
Mert az ő korában nem ott zsebi nem volt, de még rádió sem, úgyhogy ezt nem tudta. Mert ha tudta volna, akkor nem jut eszébe egy hadsereggel, meg 37 harci elefánttal elindulni Itáliába, vagyis a mai Olaszországba, meghódítani a római birodalmat. Ez nem is lett volna baj, ha Afrikából hajóval vitte volna őket át a tengeren. De ez a Hannibál úgy döntött, mert ő nagy, jó hadvezér volt, hogy becsapja a római hadsereget és hátulról, vagyis az Alpok hegységen keresztül támadja meg a római birodalmat. Ami egyébként sima ügy lett volna, ha az elefántjai tudnak síelni. De nem tudtak, ezért szegények áztak, fáztak, össze-vissza csúszkáltak a jeges és havas hegyi utakon, és mire átmásztak a magas, hideg Alpokon, ebből a 37 harci elefántból összesen ketten érkeztek meg. Ha valaki részleteket akar erről az akcióról egyébként még hallani, az nézze meg Eddie Izzardot, mert ő nagyon-nagyon pompásan elemzi a síugró elefántokat.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon elefántot! Az elefánt kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
elefánt
megjelenítés tartalmazott.
Tehát Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
Szerintem mindenki ismeri a buborékfóliát, aki meg nem, az örüljön neki, mert addig sem alakul ki benne a buborékfólia pukkasztás függősége, mely gyereket és felnőttet egyaránt könnyen meg tud fertőzni és órákig tartó transzszerű állapotban képes tartani a buborék függő szemét. De bármennyire is komoly veszélyforrás, egyszer ezt is feltalálta valaki. Na de miért? Hát azért, mert 1957-ben egy amerikai és egy svájci feltaláló szeretett volna létrehozni egy könnyen tisztítható, dombornyomott tapétát.
Wow!
Létre is hozták, de a végeredményt látva rájöttek, hogy ez az anyag fertelmesen ronda, tapétának mindenképp. Most már csak azt kellett kitalálniuk, hogy mire lesz jó, ha tapétának nem. Elég gyorsan rájöttek, hogy csomagoló anyagnak viszont kiváló lesz, és alapítottak is egy céget ennek gyártására, ami mára egy évi 4 milliárd dollárt termelő céggé vált. Ahhoz képest, hogy lényegében két vékony műanyagfólia közé zárt levegőt forgalmaznak, nem is rossz eredmény.
Mindeközben Ausztráliában.
Mi?
máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1728-ban megégették a szegedi boszorkányokat itt hazánkban, Szeged városában, szám szerint 12-t. Volt, akinek valóban ünnep volt, de a szerencsétlenek bizonyára nem, de gondolkodjunk el egy pillanatra azon, hogy mit mondtam. 1728. szeptemberében történt ez a dolog. Ez egy viszonylag nyugodt időszaka volt Európának, mert abban az értelemben, hogy nem voltak éppen nagyon futóháborúk, csak ez időt át kezdtek el kitörni. Szóval béke volt, mindenki ugye el volt magába. A mi Magyarországunk pontosan azt a rettenetesen buta arcát mutatta a világnak, amit egyesek szerint ma is, mégpedig az ész legcsekélyebb használata nélkül, hiedelmekbe bonyolódva, durvultunk. Szándékosan nem használtam egy hasonlatot, amitől ez sokkal könnyebb lenne megérteni, inkább mondok egy nem hasonlatot, hanem egy valós példát. Figyelj, ugyanebben az évben egy ember Angliában megmérte a fénysebességét. Őt az foglalkoztatta, az angolokat a fény érdekelte, minket meg a boszorkányok, nálunk meg addig szurkáltak tűvel néhány szerencsétlen asszony, amik be nem vallották fájdalmukba, hogy boszorkányok. Mind. Együtt. Aztán jól elégették őket. Gratulálok.
Fú, ez nagyon gáz.
Bizony, ez nagyon gáz, de itt még nincs vége. Ugyanebben az évben, 1728-ban, amikor mi boszorkányokat kínoztunk, már voltak nyomtatott napilapok a világban. Képzeljétek el egy napilapot. Ez történt, az történt, boszorkányokat égetgettünk, stb. Borzalmas. Szóval már voltak nyomtatott napilapok, és mint már mondtam, egy James Bradley nevű pacák megmérte a fénysebességét. Friedrich Händel, aki egyébként komoly zenében a kedvencem, bemutatta Perzsia királya című zeneművét, és figyelj, a Skót Királyi Bank bevezette az ügyfeleinek az overdraftot, azaz a hitelkeret túllépés lehetőségét. Cirka olyan, mintha feltalálta volna a hitelkártyát. Ez igen modern gondolkodás, szemben a boszorkány égetéssel. Ugyanekkor nálunk felnőtt emberek öreg asszonyokat vegzáltak, borzalmas. De annyira vegzálták őket, hogy ez az első öreg asszony bevallotta, hogy nekük 11 másik ismerősével együtt boszorkány hagytestük volt, tisztekkel, boszorkány zenekarral, dobossal meg trombitással. Csak hogy teljesen tiszta legyen, Amerikában ezt az agyrém viselkedést, miszerint kitaláljuk, hogy valaki képes varázsolni és elvarázsolni bennünket, és mi kiváló emberek vagyunk, hogyha ezeket a varázslókat elégetjük, szóval ezt az egész boszorkányosdit már 150 évvel ezelőtt abba hagyták. Egészen konkrétan 1692. szeptember 22-én végezték ki az utolsó amerikai boszorkányt Salemben. Mi magyarok azért még 150 évig keresgéltük őket.
Az eszem megáll!
A boszorkány szó varázshatalmú öregasszonyt jelent, de legyünk udvariasak, szépkorú női hölgyet, aki elvonult a világtól, és merő szórakozásból majd megrendelésre vadidegen embereknek teszi tönkre a hétvégéjét, bűbájjal. Azaz, bűbájos. Manapság arra mondjuk, hogy bűbájos, aki elbűvölő, és cuki, és csodálatos, és megzabálom. Régen ez nem így volt, ugyanis a bű nevű ótörök szó fertelmest jelent. A báj szintén ótörök kifejezés, pedig valami olyan kötöttséget, ami nem enged szabadulni. Úgyhogy csak óvatosan ezekkel a kifejezésekkel.
Régen minden jobb volt.
Yeah. máshol más.
A Hella egy kedves női név, mely görög eredetű, a Helénából származik, és jelentése fényes, sugárzó. Hú, már is gördülünk tovább. Van egy Hella nevű fényszóró márka, ami még a legrozogább autóból is egy iszonyatosan dögös rally autót varázsol. Ez a cég 1899-ben alakult, és a fülbe mászó Westfälische Metall Industrie Aktien Gesellschaft nevet viselte.
Wow!
A cég Gavalier tulajdonosa végül átnevezte a lámpagyárat Hellára, saját bevallása szerint azért, mert a feleségét is Hellának hívják. Vajon mennyi esélye van annak, hogy egy lámpagyáros feleségének a neve épp azt jelenti, hogy fényes? Pici, esélye azért van.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
munka. Mi lesz, ha nagy leszel?
Gavallér. Kedves hölgyeim és uraim, elsősorban uraim. A gavallér bár nem egy szakma, de érdemes gavallérnak állni, mert a gavallérság mindig meghálálja magát. A gavallér kifejezést többnyire férfiak jellemzésére használják, mely természetesen nem jelenti azt, hogy nők nem viselkedhetnek gavallérként, de a nőkre ilyenkor azt mondjuk, hogy nagyvonalú. A gavallér ember divatosan öltözködő, jó felépítésű, társasági ember, aki egyszerre szórakoztató, udvarias és segítőkész. A gavallérok kiskorukban vélhetőleg fogszabályzót hordanak, mert felnőtt korukban tökéletes és megnyerő a mosolyuk gavallérkodás közben.
A fény meghatározását is rábízták az SI mértékegységre, máskülönben az ilyen megfoghatatlan dolgokat nem lehetne számolni, meg nem lehetne velük tervezni. Mert ugye, a kérek egy kiló fényt, azt egyetlen boltban sem fogják érteni, pedig adnának szívesen. Mértékegysége a lux, amit most nem akarnék hosszan fejtegetni, mert fény ide, fény oda, pillanatok alatt a sötétben fogunk tapogatózni, ha belekezdünk.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Sötétben tapogatózik. A sötétben tapogatózik mondásunkat akkor szoktuk használni, ha valaki nem jó irányba gondolkodik, vagy téves következtetéseket von le, vagy éppen a tábla előtt állva, feleléskor, halvány segédfogalma sincs arról, hogy hogyan is kéne kétjegyű osztóval végrehajtani a műveletet. Ebből következik, hogy sötétben tapogatózni több ezer watt megvilágosítás mellett is lehetséges. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
De ezzel még nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy mi is az a fény. Azon kívül, hogy a fénnyel lehet napozni, lehet tőle rossz kedvűnek ébredni, vannak olyanok is, akik fénnyel táplálkoznak, de őket idővel elmeorvosi megfigyelés alá helyezik. Tehát, mi is az a fény? A fény az elektromágneses sugárzás azon fajtája, amit az emberi szem képes érzékelni. Akik nagyon értenek a fényhez, azt mondják, hogy minden, amit látunk, az nem maga a tárgy, amit épp nézünk, hanem csak az adott tárgyról visszaverődő fény. Ez elég bonyolultnak hangzó állítás, de szerencsére nagyon egyszerű bizonyítani. Nem kell egyebet tennünk, mint bemenni egy olyan helységbe, amelyiknek nincs ablaka, vagyis nincs külső fényforrás. Mondjuk menj be a gardróbba, vagy csak zárd magadra a ruhásszekrényt. Felkapcsold zseblámpával, nézz körül, és tudatosítsd magadban mindazt, amit látsz. Látod az ajtót, rajta a kilincset, látod a ruhákat, a polcokat, és minden mást, ami ott van. Aztán kapcsold le a lámpát. És amit ekkor látni fogsz, az a nagy semmi. És bár a tárgyak ugyanott vannak, akár ki is tapogathatod őket, de nem fogod látni, mert megszűnt a fény, ami a tárgyról visszaverődve, és a szemedbe jutva a látás érzetét kelti. Mókás, mi? Így válnak a nagyon egyszerű dolgok is tudományossá, és ettől picit bonyolultá. Ennek ellenére érdemes megérteni a körülöttünk lévő világot és annak működését, és érdemes kíváncsinak lenni, érdemes kérdezni, és olykor érdemes kételkedni a válaszokban. Remélem, szerintetek is fura, hogy a fény nem egy önmagában lévő valami, hanem az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak csak egy fajtája. Szerintem ez nagyon fura. Pedig akármennyire is fura, tényleg ez van. Az elektromágneses sugárzás lényegében egy energiaáramlás, ami energiát és impulzusokat szállít, és ami fénysebességgel közlekedik. Ennek a sugárzásnak csak egy része a fény, amit látunk, de ezen kívül sok más, a szemünkkel nem látható elektromágneses sugárzás is létezik. Mondok egy párat. Van a rádióhullám, ami természetes módon is keletkezhet, de ha a rádióban szól a zene, az is ezen a rádióhullámon érkezik el az adótól a vevőig, azaz a rádióig. Van a mikrohullám, amivel például meg lehet melegíteni a levest. Van még az infravörös sugárzás, ami lehetővé teszi, hogy egy éjjellátó készülékkel a sötétben is lássunk. A következő elektromágneses sugárzás a fény, de erről már beszéltünk, ugye? Még van az ultraibolya sugárzás, amit például a nap is sugároz magából a látható fény mellett, és ezért kell bekennünk magunkat naptejjel nyáron a Balaton mellett, mert ha túl sokat kapunk belőle, az nem tesz jót a bőrünknek. Emellett létezik még a röntgen sugárzás, ami sok mindenre jó, például arra, hogy az orvosok átvilágítsák a testünket és megnézzék a belső szerveinket, anélkül, hogy össze-vissza vagdosnának. A sok röntgen sugárzás nagyon nem egészséges, de ha csak egy picit kapunk belőle egy vizsgálat során, az nem okoz semmi gondot. És van még a gamma sugárzás is, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda és mire jó, de az biztos, hogy van. És ez a sok sugárzás mind ugyanannak az egy elektromágneses sugárzásnak a különböző fajtája, csak más hullámhosszon működik. Ami önmagában is tiszta őrület, de mondok még egy elektromágneses sugárzást, amit az ember szintén képes érzékelni, csak nem a szemével, hanem a bőrével.
Wow!
Ez pedig a hő. Kézbetojás. Az elektromágneses sugárzás egyik fajtájáról, a rádióhullámokról eszembe jutott a hanghullám. A hanghullám úgy működik, hogy az adott közeg, például a víz vagy a levegő részecskéit megrezgeti, és ezt a rezgést érzékeljük úgy, mint hallás. A világűrben például nincs ilyen közeg, így ott minden néma. De vannak olyan hangok is, amelyeket nem hallunk. Ilyen például az ultrahang, ami egy nagyon magas hang, és amit a kutyák hallanak. De a denevérek és a delfinek nem csak hallják, hanem ki is tudnak ilyet bocsájtani, amit tájékozódásra használnak. A másik nem hallható hang az infrahang, ami viszont galamb hangjánál is mélyebb hang. Ennek a hangnak is van természetes forrása. Az állatok közül a bálnák, az elefántok, de a vízilovak, a zsiráfok, sőt még az aligátor is képes kiadni. Az infrahang egyik tulajdonsága, hogy igen messzire, akár több száz kilométerre is képes eljutni, ezért az állatok kommunikációra használják. A bálnák és az elefántok is így beszélgetnek, de az elefántok nem a fülükkel hallják az infrahangot, hanem a lábukkal érzékelik az infrahang rezgéseit. Hát ez már tényleg betojás. Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... Na hogy? Mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad, mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha.
Zsebrádió!
Máshol más.
Ez a Hannibal úr Pun volt, ami egy régi afrikai nép volt, és már nincs belőlük egy sem, mert tényleg pehjesek voltak. A főnökük odament hangoskodni és rendetlenséget csinálni a Római Birodalomba, ami azért ekkortáj gyakran előfordult, de azért volt béna, mert nem készült fel rendesen. Az, hogy nem tanította meg az elefántokat síelni, annak igazából csak az lehetett az oka, hogy ez a Hannibal, mikor kitalálta, hogy át kell a hegyeken, nem volt rendes térképe. Akkor még sokkal kezdetlegesebb térképek voltak, mint manapság, és valószínűleg a Pun térkép, mert Hannibal Pun volt, nem jelölte az Alpokat. De ha jelölte is, nem hiszem, hogy fel volt üntetve rajta, hogy milyen magas is ez az Alpok-hegység, és hogy van rajta hó, meg jég. És azt se felejtsük el, hogy Hannibal úr Afrikában lakott, a Pun birodalomban. Képzeljük csak el Hannibált, amikor épp tervezi a hadjáratot, és ahogy mondjuk beszélget a szánt segédjével. Valahogy így.
Na, akkor megyünk Rómába, hátulról megkerüljük őket, és lecsapunk rájuk az elefántjainkkal.
Igenis, uram. Vigyünk téli kabátot?
Mit?
Hát téli kabátot, uram, mert ott hideg van.
Hideg? Mi az a hideg?
Hát, tudja, tábornok úr, amikor nincs ilyen meleg, mint itthon nálunk Afrikában.
Nem értem, de nem baj, vigyünk, ha gondolja.
És, tábornok úr, vigyünk szánkókat is?
Szánkókat? Mi az a szánkó?
Hát egy olyan jármű, ami csúszik a havon.
Havon? Mi az a hó?
Hát olyan fehér fagyott víz. Kicsit olyan, mint a homok, csak hideg.
Főnök, nem mehetnénk mégis hajóval?
Kérsztasni? Kérsztasni?
Nagyjából ilyen lehetett a felkészülés a hadjáratra. A rómaiak végül persze jól elfenekelték őket, aztán később el is mentek hozzájuk, és bosszúból lerombolták a városukat, Kártágót, nagyjából 2200 évvel ezelőtt. Aztán ezek a punok újjáépítették az otthonukat, és már éppen kezdtek jól lenni, amikor 600 évvel később napra pontosan ugyanakkor jöttek a vandálok, és megint lerombolták Kártágót. A porig. Szóval a tanulság. Ha az elefántjaid nem tudnak síelni, akkor hagyd békén a rómaiakat.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.